Több mint háromszoros túljegyzéssel bocsátott ki dollárkötvényt az MVM önálló kockázatra tulajdonosi garancia nélkül. Immár harmadik éve az Egyesült Államok Európa legnagyobb LNG importőre, milyen hatása lehet erre a pozícióra az új LNG export kapacitások kiadásának korlátozása. Az utolsó ukrán dolgozót is elküldték az orosz megszállók a zaporizsjai erőműből. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
750 millió dollár értékben bocsátott ki nemzetközi devizakötvényt a hónap elején az MVM ZRT. A bevont forrást általános vállalatfinanszírozási célokra fordítják, mondta az Inforádiónak Mátrai Károly vezérigazgató, hozzátéve egyebek közt zöld átállást támogató beruházásokon, a hálózat átviteli kapacitásának bővítésén és új gázüzemű erőművi blokkok létesítésén dolgoznak jelenleg. Az MVM csoport vezetője elmondta azt is, a kötvénykibocsátás idén tovább folytatódhat.
Az MVM a múlt héten bocsájtott ki vállalati kötvényt intézményi befektetők számára. Mi úgy határoztuk meg a kötvénykibocsátást, hogy 500 kötőjel 750 millió dollár forrást szerettünk volna bevonni. Erős túljegyzés mellett kelt el a kötvényünk, és sikerült a maximum 750 millió dollárt lejegyeztetni a befektetőkkel.
Milyen kondíciókkal, milyen feltételekkel kínálták ezt a kötvényt?
5 és 7 éves futamidő között teszteltük a befektetőket. Úgy alakult szerencsére, hogy 7 éves futamidős kötvényt bocsájtottunk ki, fix 6,5%-os kamatozás mellett sikerült, ami mi azt gondoljuk, hogy figyelembe véve a piaci folyamatokat, ez egy nagy siker, és hát ami nagyon érdekes, hogy most már másodszor egy dollár kötvénnyel jöttünk ki a piacra.
Első alkalommal mekkora volt ez a kötvénykibocsátás?
Tavaly év májusában volt az első dollárkibocsátásunk, ezt megelőzően euróban bocsájtottunk ki kötvényt 500 millió euróban 2021-ben, 2023-ban pedig 750 millió dollár értékben bocsájtottunk ki 5 éves futamidőre kötvényeket, úgyhogy ez már a második dollárkötvénykibocsátásunk.
Mi a különbség az euró és a dollár kötvénykibocsátás között? Miért tesznek különbséget a befektetők ezen két devizanem között?
Hát valójában a legfontosabb különbség a dollár és az euró kötvények között az az, hogy mi úgy látjuk, hogy a dollár befektetői kör az jóval szélesebb, és így több a befektetési alap, a vagyonkezelő, a bankok, a nyugdíj alapok, akik részt vesznek egy ilyen kibocsátásban, és így jóval kedvezőbb feltételekkel lehet kibocsátani dollárkötvényt, mint eurót, de ez természetesen időről időre változik, most éppen egy ilyen időpillanatban voltunk, ezért döntöttünk dollár mellett.
Kik jegyezték ezt a kötvényt? Elsősorban külföldi befektetők vagy hazaiak is?
Is, tehát voltak hazai befektetők is, akik jegyeztek, de voltak nemzetközi befektetők is. Hát a legnagyobb alapok jegyeztek egyébként. Ezek alapvetően befektetési alapkezelők, vagyonkezelők, bankok, nyugdíjalapok, és ami nagyon jó hír, hogy tényleg voltak magyarok is, úgyhogy köszönjük nekik is az érdeklődést.
A közleményükben azt írják, hogy tulajdonosi garancia nélküli volt ez a mostani kibocsátás. Miért jobb ez, mint hogyha tulajdonosi garanciával bocsátanák ki a kötvényüket?
Mi azt gondoljuk, hogy az MVM egy olyan nagy vállalat, akinek egy picit el kell rugaszkodni a tulajdonostól, és meg kell méretni saját magunkat a kötvénypiacokon, hogy hogyan tudunk saját mérlegünkre, saját eszközrendszerünkre kibocsátani kötvényeket. Úgyhogy azért gondoltuk ezt, hogy próbáljuk egy kicsit mérni az MVM tőkepiaci érettségét.
És mire jutottak ezen méréssel?
Szerintem most már harmadik alkalommal került sor kötvénykibocsátásra, tehát azt gondolom, hogy a piac visszaigazolta, hogy az MVM önmagában alkalmas arra, hogy kötvénnyel jelenjen meg a piacon, és a túljegyzés is azt mutatta, hogy a 3,3-szeres túljegyzéssel mentek el a kötvényeink, hogy van kereslet a tulajdonosi garancia nélküli kibocsátott kötvények iránt is.
Mik a tervek, mire fordítják ezt a 750 millió dollárt?
A tervünk az az, hogy folytatjuk a hálózati beruházásainkat, ugye a megújulók miatt jelentősen bővítjük a hálózat átviteli kapacitásainkat, tervezünk 3 új CCGT blokkot, illetve megújuló portfóliónkat is szeretnénk mondjuk úgy, hogy bővíteni. Úgyhogy alapvetően általános vállalati finanszírozási célra vettük igénybe ezt a 750 millió kötvényt, viszont alapvetően zöld átállást támogató beruházásokat fogunk végrehajtani belőle.
Aki esetleg nem tudná, a 3 új CCGT blokk mit jelent?
Ez 3 nagy gázerőművet jelent, amely rugalmasan szabályozható. Ezek közül egyet Mátra telephelyünkre tervezünk, 2 pedig a tiszaújvárosi telephelyünkre tervezünk. Ezek nagyon jó szabályozó erőművek, amelyek segítik a megújuló naperőművek, szélerőművek érkezését a magyar hálózatra.
vannak további kibocsátási terveik, akár forintban, akár dollárban, akár euróban?
Igen, hosszú távú tervekkel rendelkezik a magyar villamosművek. Tervezünk rövid távon elsősorban a magyar tőkepiacra. Szeretnénk egy kötvénysorozattal kijönni, de ha meg tudjuk őrizni a befektetési minősítésünket, illetve tovább tudjuk javítani, akkor azt gondolom, hogy akár a következő években is elképzelhető, hogy újabb kötvényekkel jövünk ki a piacra.
Azt ugye említette, hogy eddig kétszer 750 millió dollár összegben vontak be forrást a piacról. Összesen mennyi devizakötvényt bocsátott ki az MVM csoport?
Kétszer 750 millió dollár, illetve egyszer 500 millió euró kötvénykibocsátásunk volt, tehát ez így nagyságrendileg 2 milliárd euró környéki teljes kibocsátást jelent. Ezek a kötvények a Euronext Dublin értéktőzsdén vannak kibocsátva, illetve van egy kicsi forint kötvényünk is, kicsi, ezt idézőjelbe hagyd tegyem, egy 55 milliárdos kibocsátás, amely a budapesti értéktőzsdén jegyzett.
Mátrai Károlyt, az MVM csoport vezérigazgatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Zsinórban harmadik éve 2023-ban is az Egyesült Államok volt Európa legnagyobb LNG beszállítója, írta meg az LNG Industry. Az elmúlt esztendőben a teljes behozatal 48%-a érkezett az Atlanti-óceán túlpartjáról, az amerikaiakat Katar és Oroszország követte. 2021-hez képest az USA behozatala majdnem a háromszorosára ugrott. Mindeközben még az év elején a Biden adminisztráció környezetvédelmi okokra hivatkozva azt jelezte, bizonytalan időre felfüggeszti az új LNG export kapacitások engedélyezését. A lépés lehetséges okairól és következményeiről Ignát már kérdezte Tatár Mihályt, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány vezető elemzőjét.
Mi állhat a döntés hátterében?
Alapvetően több ok keveredik. Ugye egyrészt van egy ilyen politikai ok, hogy novemberben jönnek az amerikai elnökválasztások, és nagyon nehéz Biden elnöknek nekiugrani az elnökválasztásoknak úgy, mint a klímavédelem élharcosa, úgy, hogy közben az LNG termelés és export az Egyesült Államokban történelmi csúcsponton van. Azt tudnunk kell, hogy az LNG, tehát a cseppfolyós gáz alapvetően ilyen messzire szállítva egy nagyon környezetterhelő energiaforrás, tehát például a szénnél kétszer környezetszennyező. Nagyon nehéz neki úgy kampányolnia, hogy miközben a demokrata párt védi a föld klímáját az Egyesült Államokban legalábbis, ehhez képest Amerika az, amelyik a földet telebocsátja LNG gázzal. Ez a politikai ok. Van egy másik ok is, nevezetesen az, hogy attól tart a Biden adminisztráció, hogy Amerika olyan mennyiségű LNG gáz exportál, főleg Európába egyébként, hogy a hazai, tehát az amerikai gázárak emelkedni fognak.
Mi lesz Európában? Mert ahogy említette, az utóbbi időben Európában sokkal több ilyen energia jön az Egyesült Államokból. Most ha ez nem lesz, akkor mi történik velünk?
Igen, tulajdonképpen Európa úgy döntött az orosz-ukrán háború kirobbanása után, hogy 180 fokkal megváltoztatja a gázbeszerzés irányát, és ma már az Európai Unióba érkező gáznak a fele az Egyesült Államokból jön, de Németország esetében ez a függés még nagyobb, a németek a gázuknak a 80%-át az Egyesült Államokból szerzik be. Tehát ez egy nagyon erős függés lett, alig két év alatt. A jó hír az az, hogy már mostanáig is olyan nagy mennyiségű LNG export kapacitás volt engedélyezve az Egyesült Államokba, amit ez a döntés most nem érint, hogy ebből normális körülmények között el lehet látni Európa gázellátását. Itt később lehetnek problémák, mondjuk akkor, hogyha hirtelen beindul a kínai gazdaság, vagy esetleg az európai gazdaság indul be, vagy a kettő egyszerre, és nagyon megugrik a gázigény a világban, akkor elképzelhető, hogy megint fölmegy a gázára.
Honnan lehet pótolni, ha erre sor kerül?
Az mindenképpen egy pozitív fejlemény, hogy tulajdonképpen az egész világ arra készül most, hogy a jövő az LNG-jé, tehát a cseppfolyós gázé, és gyakorlatilag Kanadától Gánán át egészen még Oroszországig is, mindenhol az LNG kapacitásokat növelik, tehát terminálokat építenek, növelik a gázkitermelést, a cseppfolyósító üzemeknek a számát. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy cseppfolyós gázból lesz elég, inkább az lesz a kérdés, hogy milyen áron lehet hozzájutni, hogyha mindenki más is azt vásárolja.
Hát ha lesz elég, és mindenki azt vásárolja, akkor nem feltétlenül biztos, hogy drágul vagy.
Igen, itt tulajdonképpen az lesz érdekes, hogy úgy fog viselkedni egy kicsit az LNG gáz, mint az olajnak az ára. Hogyha megnézzük az olajban, mi történik, azt is nagyon sokan termelik, nagyon sokan vásárolják az országok közül, viszont amikor valamilyen geopolitikai konfliktus van, vagy valamilyen nagy gazdasági esemény, akkor nagyon gyorsan elszalad az ára valamilyen irányba. Ugye ezt láttuk az orosz-ukrán háború kitörésekor, amikor hirtelen megduplázódott az olajnak az ára, Vagy ezt láttuk a Covid-járvány akkor is, amikor szinte nulla közelébe zuhant az olajnak az ára. Most, hogyha az egész világnak a gázellátása nagyrészt cseppfolyós gáz alapú lesz, tehát mindenfelé LNG szállító hajók fognak közlekedni, és egyre kevésbé a vezetékes gáz lesz meghatározó, akkor ugyanígy fog viselkedni a gáznak az ára is, tehát minden nap olvashatjuk az újságban, hogy mi fog történni a gáz árával.
Azzal az érvel, amit mondott, hogy ez az egyik legkörnyezetszennyezőbb megoldás, azzal senki nem foglalkozik?
Az Egyesült Államokat most már határozottan zavarja. Nyilván nekik üzleti oldalról ez nagyon előnyös volt Európának ez a cseppfolyós gázra átállása. Gyakorlatilag, amit az Egyesült Államokon termelnek cseppfolyós gáz, annak a kétharmadát Európa veszi meg, sőt majdnem a háromnegyedét. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez nekik egy nagyon jó üzlet volt. Most így, hogy ők a világ legnagyobb LNG termelője, ugye ez egy teljesen új helyzet, 5 évvel ezelőtt még nem volt így, de már az Egyesült Államok a világ meghatározó LNG gázexportőre, és most kezdenek el azon gondolkozni, hogy hogyan lehetne úgy szabályozni az LNG piacot, vagy hogyan lehetne megváltoztatni a szállítás módját úgy, hogy ne legyen ennyire környezetterhelő. Ugye nagyon nehéz úgy elérni például vállalt klímacélokat és zöld átállási célokat, hogy közben az egyik legszennyezőbb energiaforrásból én vagyok a világ meghatározó szereplője.
Tatár Mihályt, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az építőipar talpraállítása, több tízezer új munkahely, növekvő állami bevételek, a szakmai és piaci szereplők álláspontja szerint egy nagyszabású épületenergetikai felújítási program a magyarok életminőségét és az energiafüggetlenséget is növelni. Csernus Dóra, az Egyensúly Intézet klíma- és energiapolitikai igazgatója kiemelte, a hazai lakóépületek érdemi megújulásához évente legalább 100-150 ezer lakóingatant kell korszerűsíteni. Szabó Gergő interjúja.
Magyarországon a végső energia felhasználásnak nagyjából 40%-a, illetve a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázoknak is nagyjából 40%-a az épületeinkhez kapcsolódik. Tehát, hogy ez az épületeink állapota egy komoly energiafüggőséget jelent, egy energiabiztonsági kockázatot, illetve klímabiztonsági szempontból is probléma, hogy ilyen rossz állapotban vannak az épületeink. Na most azzal kapcsolatban, hogy ezeket az épületeket fel kell újítani, és valamit kell kezdeni az épületállományunkkal, több mint egy évtizede politikai, szakmai, piaci konszenzus uralkodik, de mégsem halad olyan gyorsan.
A magyar lakásállomány mekkora része az, amely mielőbb felújításra szorulna, és hogyan, milyen ütemben lehetne ezt elvégezni?
Hát, hogyha azt nézzük, hogy Magyarország vállalta, hogy 2050-re eléri a klímasemlegességet, akkor ez azt jelenti, hogy évente 100-150 ezer lakást kellene felújítani. Most álló épületeknek 80%-a még itt lesz velünk 2050-ben. Az új építésnek a szabályozása az nagyon fontos terület, de hogyha a meglévő épületállománnyal nem kezdünk valamit, nem tudjuk elérni se a klímasemlegességet, se az energiabiztonságot, nem tudjuk megfelelő mértékben növelni. Ugye ez versenyképességi szempontból is komoly előnyöket tartogat. Közösen összeraktunk egy javaslatcsomagot, amit egyeztetünk a kormányzattal is. Ebből látszik például, hogy ha elindulna egy legalább 5 évig tartó épületfelújítási program, amiben 30-40%-os visszanemtéríthető támogatás lenne, akkor ez egy évi 740 milliárd forintos költségvetési bevételt eredményezne. Azt látjuk, hogy 30-40%-os visszanemtéríthető állami támogatás esetén nagyjából 30 ezer munkahelyet kreálna épületenergetikai felújítási program. Tehát egy komoly potenciál van ebben, és ahhoz, hogy ez jól működjön, nagyon-nagyon fontos a kiszámíthatóság, tehát ezért van az, hogy legalább 5 évre kell, hogy induljon egy ilyen program.
Milyen további jogszabályi lehetőségek adódhatnának még arra, hogy tényleg ösztönözzék a lakásfelújításokat?
Egy zöld átmenet csak akkor tud működni, hogyha társadalmi támogatottsága van, és ez az kell, hogy igazságos is legyen ez a program. Tehát ezért mi kiemeljük azt, hogy nagyon fontos, hogy az energiaszegénységben élők, a legszegényebbek is megfelelően legyenek megszólítva ezzel a programmal. A támogatási konstrukciónál legyen egy visszanemtérítendő támogatás rész, illetve egy kedvezményes hitel, és mind a kettőnél, főleg a visszanemtérítendő támogatásnál úgy kell meghatározni a sávokat. Sávos rendszer lenne, ahol egyrészt magasabb a visszanemtérítendő támogatás, hogyha magasabb energiahatékonyságot, fajlagos energiacsökkentést érünk el. Tehát minél, tehát energiahatékonysági szempontból minél jobb egy felújítás, annál több támogatást lehet kapni hozzá. Másrészt viszont a rászorulókat, az energiaszegénységben élők őket is differenciáltan kell támogatni. Tehát hogy ez a két szempont lenne az, ami vezetné a program konkrét támogatási rendszerének a meghatározását.
Melyek azok az elemei a magyar lakásállománynak, ami alapján azt lehet mondani egy-egy ingatlanra, hogy hát bizony erre mielőbb, hanem azonnal ráférne egy felújítás?
Legelőször szigetelés, nyílászáró csere, tetőszigetelés, tehát amik ahhoz kellenek, hogy kevesebb energiára legyen szüksége egy lakásnak vagy egy háznak. Akkor utána ahhoz a csökkentett energiaigényhez kell kalibrálni napelemeket, a hőszivattyút és az egyéb gépészeti elemeket. Tehát a sorrend nagyon fontos, először szigetelés, külső burkolat és utána gépészet.
Csernus Dórát, az Egyensúly Intézet klíma és energiapolitikai igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A februári középhőmérséklet Magyarországon 7 fokkal haladta meg a sok éves átlagot, ami előrevetíti, hogy a tavasz is melegebb lesz az átlagnál, akár már májusban hőhullámok jöhetnek. Ezt mondta az Inforádiónak az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatója. Kovács Eriket Domanics András kérdezte.
2024 azzal folytatódott, ahol 2023 lezárult, tehát gyakorlatilag a melegedés, ami 2023 elején elkezdődött, az intenzív melegedésen felüli plusz melegedés, az folytatódott idén év elején is. Globálisan 2024 januárja megint csak a legmelegebb hónap volt az elmúlt 115 évben. És ami nagyon fontos, hogy a február is egy nagyon extrém meleg hónap volt, de az nem csak Európában. Hasonlóképpen láthatjuk Dél-Kelet-Ázsiát, Észak-Amerika, keleti partvidéket, ugyanígy Dél-Amerikában, illetve Afrika jelentős részén az átlagnál jóval melegebb volt 2024 februárja, és ugyanígy folytatódott egyébként 2024 márciusának az eleje is.
Magyarországon ez nagyságrendileg mekkora felmelegedést jelentett?
2024 februárját nézzük, akkor az azt jelenti, hogy átlagban 8,2 fok volt a középhőmérséklet. Hát ez kb. 7 fokkal magasabb, mint az 1991-2020 közötti normál klíma átlagban volt. Tehát ez egy hatalmas eltérés. Ilyen nagy anomália 1901 óta Magyarországon még nem volt. Gyakorlatilag nem lenne szabad ilyen erőteljes eltérésnek lennie magában a hőmérsékletben. Tehát még nem tartunk ott az intenzív felmelegedés időszakában, hogy ennek már most be kellene következnie, de sajnos hamarabb bekövetkezett, mint azt vártuk.
Ön is említette, illetve mindannyian tapasztaljuk, hogy a március is melegebben indult, mint ahogyan szokott. Mit várhatunk ennek tükrében a folytatásban?
A folytatásban az láthatjuk, hogy továbbra is megmarad ez az átlagtól való melegedési tendencia. Természetesen lesznek majd hűvösebb időszakok, de összességében, hogyha havi átlagokat nézünk, illetve évszakos átlagot nézünk, az várhatóan most a 80% fölötti a valószínűsége a legfrissebb szezonális előrejelzéseknek. Ő azt mondja, hogyha a tavaszt nézzük, tehát március, április, május, akkor összességében az északi féltekén az átlagnál melegebb tavaszra kell készülnünk. Illetve ami nagyon fontos, hogy ebből a május lehet érezhetően melegebb, különösen a májusnak a második fele, megjelenhetne már az első hőhullámok idén már májusban. Arra pedig mindenféleképpen fel kell készülni, hogyha a májusi hőhullámok megjelennek, az azt jelenti, hogy az átlagnál jóval melegebb időszakra kell majd akkor felkészülnünk. És még ott van egy másik nagyon nagy veszély, az pedig az, hogy ez különösen a mezőgazdaságot érinti, hogy idén ugye nagyon enyhe január, illetve február miatt a növényeknél hamarabb elkezdődött maga a rügyfakadás, illetve a virágzás, tehát az aktív időszak a növényeknek. Ezáltal, amik most következnek majd fagyok, amik lesznek így reggelente kisebb fagyok, azok is komoly károkat tudnak okozni majd a mezőgazdaságnak, tehát ismételte jelentős elfogyásokra kell számítani, különösen a síkvidéki területeken, a kajszi, a cseresznye, a megy, az alma és a szőlő esetében.
Kovács Eriket, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az utolsó ukrán dolgozót is elküldték az orosz megszállók a zaporizsiai atomerőműből, amelyet 2 éve foglaltak el. Az ukrán atomenergetikai vállalat szerint az oroszok nem tudják biztonságosan üzemeltetni a létesítményt. Közben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője az orosz elnökkel egyeztet. A részletek Herceg Zsoltól.
2022 elején még 9000-en dolgoztak a zaporizsiai erőműben, amelyet 2022. március 4-én elfoglalt az orosz hadsereg. A megszállók az elmúlt 2 évben oroszokra cserélték az ukrán dolgozókat, és mostanra egy sem maradt ott. Az utolsó 360-at idén januárban és februárban küldték el. Az ukrán jogszabályoknak megfelelő engedéllyel nem rendelkező orosz személyzet nem tudja megbízhatóan üzemeltetni ezeket a reaktorokat. A közeli településekről olyanokat toboroztak, akik eddig csak távolról láttak atomerőművet, állítja Pedro Kotyin, az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Energoatom elnöke. A zaporizsiai erőmű jelenleg nem termel villamos energiát, kezdte helyzetértékelését az Inforádió kérésére Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánja.
A Kahovka gátnak a felrobbantását követően a normál működéshez szükséges hűtővíz ellátás sem biztosított már, úgyhogy nincs is abban a helyzetben, hogy ténylegesen erőműként működtetni lehessen.
A 6 reaktorból 5 hideg leállított állapotban van, egy pedig melegben, de nukleáris láncreakció abban sem működik, tette hozzá a szakértő.
Egy ilyen leállított állapotban lévő atomerőműnek is szüksége van villamos energiára, ilyenkor ezt kívülről tudja vételezni. 10 távvezető kikapcsolata van a környezettel ennek az erőműnek. 4 darab 750 kV-os és 6 darab 330 kV-os hálózati kapcsolata. Sajnos ennek a folyamatos fennállásra nem feltétlenül van mindig biztosítva, többször volt ezzel kapcsolatos üzemzavar. Az elmúlt két hétben is volt egy alkalom, amikor egyetlen egy vezetékkel kapcsolódott csak a hálózathoz. Ez semmiképpen nem jó. Ugye nagyon instabil az ukrán hálózat és a környéken zajló hajszi cselekmények, azok nem kedvezőek egyáltalán ebből a szempontból.
Jelenleg nem nagyon lehet tudni, hogy ki és mit csinál az erőműben, fogalmazott Aszódi Attila.
Egy nagyon furcsa ex-lex állapot van, hiszen nyilván Ukrajna területén van a létesítmény, az oroszok ellenőrzik, orosz irányítás alá vonták, de ugyanakkor, mivel Ukrajnában találta, azért valójában a ukrán nukleárbiztonsági hatóság felügyelete alá tartozna. Ebben a megosztott rendszerben meglehetősen nehéz érteni, hogy ki mit is csinál a létesítményben.
Ukrán sajtóértesülések szerint Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója személyesen egyeztet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a zaporizsiai atomerőmű további működtetéséről és a nukleáris biztonság szavatolásáról. Az ukránok szerint ugyanis az is nagy probléma, hogy hamarosan lejár a létesítmény reaktoraiban használt nukleáris üzemanyag szavatossága.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!